induljunk ki abból a gondolatból, amit Karácsony András mondott a méltatásában, hogy ez a könyv egy gasztronómiai sejemút. De hogyan is épülnek fel ennek az útnak az építőkövei, tehát hogyan születtek ezek a történetek, és milyen térben, időben, milyen halandozásokat lehet látni vele?
A könyv a 2003 és 2011 között a Magyar Nemzet hétvégi magazinjában megjelent írásaiból készült válogatás, amit egy kicsit átdolgoztunk, fogyasztó barátabbá tettük a recepteket, és azokat az adott esetben aktualitásokat, amik akkor fontosak voltak, nem évültek el ezek a dolgok, sajnos, de ezeket kiszedtük belőle. Ez most egy ilyen tisztán irodalmi és szakmai válogatás. A létező magyar gasztronómia kritikáját azt úgyis nap mint nap benne van az írásainkban, az étteremértékelésekben. Most megtisztítottuk, ez egy kultúrtörténetbe ágyazott technológia és recept és étkezési kultúráról szóló írás.
Tájföld San Franciscóig.
Igen. Ugye azt láttuk, hogy Magyarországon ennek sokféle történelmi és egyéb oka van, hogy amikor mi hazajöttünk Nyugat-Európából 95-ben, akkor azt láttuk, hogy egy borzasztó önajnározás folyik mindenféle alap nélkül. Mint azért rettenetesen le vagyunk maradva információban, tudásban, igényességben, szakoktatásban, az alapanyagok minőségében, és ez a egyfajta egy ilyen rossz magyar szokás, ez a habzsoló, nagyevő, nagy adag végteremmel kapcsolatban, ugye mindig, hogy egyik ember kérdezte a másikat, akkor hogy az volt a kérdés, hogy is nagyok az adagok? Igen, jó nagyok, nem is tudtam megenni. És ebben a világban 15 évet töltöttünk Magyarországon kívül a feleségemmel, meglehetősen bejártuk a világot, nagyon sok tapasztalatot szereztünk, és a Michelinnel és a Gumióval a zsebünkben utaztunk. Ez egy fontos szempont volt, hogy az éttermek nem csak a kiemelkedő Michelin és Gumió sapkás és csillagos éttermek, hanem az egyszerű, a hétköznapi vendéglő. És ezt a tapasztalást meg akartuk osztani a magyar közönséggel, elmondani, hogy milyen színes a világ, és hogy mi is lehetnénk, nem kell annyira szürkék legyünk, mint amilyenek vagyunk. Tanuljunk, figyeljünk, bátorítottuk azokat, akik a minőség kalandjába bele akartak fogni, akár étterem tulajdonos, vagy szárnyas tartó. Bele kell kevernem valamit, ami nem szorosan kapcsolódik a könyvhöz, ugye az Arany Szallag intézménye, tanúsító védjegyről van szó, ami egy nagyon szigorú kritériumrendszeren alapul. Egy szárnyas esetében például a genetika, a tartás, a régi fajták, amik sokkal lassabban híznak, nem arra vannak prognosztizálva, hogy 35 nap alatt 2 kilósak legyenek, hanem 83 nap a minimum tartás. Hogy azokat, akik erre vállalkoznak, hogy ezeket valamilyen módon promotáljuk. És az, hogy Párizsból és Bécsből behozzuk az alapanyagokat, ez nagyon jó, mert már főzni megtanultunk egy kicsit, de végül is a saját alapanyagainkat kellene használni. De valamit ne használjunk csak azért, mert magyar, mert semmi értelme nincs, legyen jó is, ne csak magyar.
Még egy kicsit erről a korszakról, bár pont azt mondta, hogy ezt a kritikai ért vagy ércet elhagyták most ebből a válogatásból, de még annyit, hogy Sárkózy Ákos Michelin csillagos szakács a bibliájának neveztem ezt a novella sorozatot, ami megjelent a Magyar Nemzetben. Lovas István publicista pedig azt mondta, hogy megágyaztak a gasztronómiai forradalomnak Magyarországon. Ezért ezek igen
nagy szavak. Igen, mert voltak, akik ugye a szakmából ezeket itták a tartalmát, hogy így mondjam. Volt egy civil kör, aki rajongott az írásokért, és a szakmából a Fomberg Cici mutatta be nekem Takács Lajost, Pető Balást, Magyarorsi Gábor. Ez az a kemény mag, aki annak idején fölfigyelt az írásokra, és azt mondták, hogy ebből mi is tudunk tanulni valamit. Gyakorlatilag így együtt fejlődtünk, vagy együtt csináltuk végig azt, amit sokszor gasztroforradalomnak nevez a sajtó. Nem nagyon szabatos, meg nem nagyon találó kifejezés, még forradalomról szó se volt. Egy szűk rétegben volt egy ilyen gondolkodás változás, meg a gyakorlatban is nagyon másképp főztek ezek, és másként viselkedtek, mint az akkori szakmának a nagy része, és így indult el az a folyamat, ami ugye korán sem vagyunk a végén, ami fontos és komoly változásokat hozott a magyar gasztronómiában, nevezetesen az, hogy immáron van, és itt nem csak a 4 vagy 5 csillagos étteremre gondolok, hanem van egy olyan ennél szélesebb köre az éttermeknek, amit a világ legjobbjaival összehasonlíthatunk, és nagyon örülünk, hogy nem 1 vagy 2 vagy 3 helyre tudunk elmenni. Nem Budapesten van 15-20 olyan hely, amit jó szívvel ajánlhatunk mindenkinek, és érdekes, különböző arculatú, egyéni helyek. Na hát ez kezdődött el valamikor 2003-ban, nem azonnal, de nagyon hamar jelentkeztek a szakmán belüli másként gondolkodók.
Kicsit visszatérve az írásokra, hogyan születtek ezek a történetek? Egyrészt személyes emlékek, élmények, másrészt pedig a kultúrtörténet.
Személyes élmények, olvasás élmények, és ugye általában mindig valamilyen olyan régiónak a konyháját, vagy a kultúráját akartuk bemutatni, ahol jártunk. És ehhez ugye gyűjtöttük az irodalmi és történelmi kiegészítőket is, vagy anyagot is, és ebből egy ilyen mozaik-szerű, aki megveszi a könyvet, az látni fogja, hogy egy íráson belül is időbeli és térbeli ugrások vannak, amik az ételekhez, a régió konyhájához, az étkezési kultúrájához, rendkívüli alapanyagokhoz kapcsolódik. Ele nem csak a szakácsok és étteremtulajdonosok figyeltek föl, hanem ugye Eszterházi Péter egy komoly méltató cikket írt az Élet és Irodalomban, és ugye most a bemutatón is a Dragomán Gyuri és a Karácsony Andris professzor.
Igen. Dragomán György azt mondta, hogy minden mondatnak csak örülni lehet ebben a könyvben, tehát irodalmi élmény.
Igen, tehát nagyon fontos jellemzője az írásaink, vagy legalábbis szeretnénk azt, hogy a jellemzője legyen a tömörség. Tehát magyarul egy jó írás olyan, egy jó mondat, amiben nem lehet a mondatból se elvenni, semmit se hozzátenni. Tehát igyekszünk nagyon szikáran írni, de hogy ez ne legyen unalmas és száraz, ez egy ilyen ironikus.
Ilyen gasztronómiai egypercesek mondhatunk.
Hát igen.
És akkor itt van még egy fontos része ennek a könyvnek, a receptek, amelyek főző barát receptek, de mi is jelent pontosan ez?
Hát a könyvben főző barát, felhasználó barátabbá tettük a recepteket, a cikkekben élőbeszédszerűen, folyóbeszédszerűen írtuk le a recepteket, 300 g csirkecsontot, pirítsál, meg 2 evőkanál olajban, 180 fokos sütött, stb. Itt most a hozzávalókat kiemeltük, szakácskönyvszerűvé átdolgoztuk, ezt értem az alatt, hogy felhasználó barát, vagy főző barát.
És akkor hogyan lehet ezt a könyvet használni, forgatni? Tehát, hogy akár a főzés közben el lehet olvasni egy-egy történetet?
Hát a főzés közben nyilvánvalóan inkább a recepteket olvassa az ember, de hogyha valaki elolvassa a történet, és talál benne egy receptet, ami megtetszik neki, ami érdekes lehet, akkor azt meg tudja csinálni.
De akár lehet a konyhában is, igen, vagy a lefekvésen az ágyban, vagy a handalom
hát mellett, erről szólt ez a 8 évig ez a cikk sorozat.
És most azt mondják, hogy ez a könyv sorozatnak az első kötete. Lesz a folytatás?
Igen, tehát ami a bűvös szakácsnak a tartalma, az úgynevezett karizmatikus ételek, tehát azok az ételek, melyek régiókon túlmutatnak, az egész világra hatnak, ilyen például a magyar gulyás. Hát más, nagyon ételünk nagyon nincs is, vagy pörkölt. Ezekről az ételekről egy nagyon szakszerű, az már képekkel és step by step, tehát lépésről lépésre, útmutatásokkal, technológiák, amik Magyarországon még mindig nem ismertek szélesebb körben, pedig akár a háztartásokban könnyen és jól lehet használni, mondjuk, hogy 45 perc alatt egy 60-70 fokos üzemben el lehet készíteni az úgynevezett tökéletes tojást, onzen tojást, ennek japán az eredete, olyan melegvízű forrásokban főzték a tojást, aminek ilyen volt a hőmérséklete. Ez egy rendkívül krémes tojássárgát eredményez, egy nagyon lágy, viaszos fehérjét, érdemes kipróbálni, de ezt mindenki otthon meg tudja csinálni. Másrészt ugye a könyvnek van egy olyan része, amelyik a szakma számára érdekesebb, mert azok ugye bonyolultabb technológiák otthon nem feltétlenül könnyen megcsinálhatóak, de a könyv az elsősorban a civilnek, a magánembernek szól.
És talán így folytatódhat ez a forradalom?
Itt már az a hártya, amelyik valóban megtanult és nagyon jó konyhát vezet, ezek műhelyek. Azok az fiatal szakácsok, akik ezekben az éttermekben tanulnak, azok már nagyon jó konyhát fognak vinni. És így ez, mint a kovász, érleli a kenyeret, tehát a dolog fejlődik, a kocka el van vetve.
És akár a háziasszony is megpróbálhatja.
Akár a háziasszony is, ugye nagyon sokan olyan visszajelzést kaptunk, és ennek nagyon örültünk, hogy ez a cikk sorozat megváltoztatta az otthoni konfliktusokat, az otthoni életüket más. Itt vásárolnak be.
Ugye,
ugye most már egyáltalán nincs ilyen, hogy háziasszony, házi ember és háziasszony, férfiak és nők egyenrangúan küzdenek. Úgy gondoljuk, hogy egy 4 könyvet szeretnénk kiadni, még 3-at, és minden évben egyet.